14. Az egész akkor kezdődött, tűnődött Prue, amikor otthagyta a kürtös osztagot. Minden egyéb ennek a természetes következménye volt. Akár a lépcső. Minden foka logikusan az előző fölött van, s egyszer rálépett az ember a legalsó fokra, magától értetődően kénytelen tovább lépni fölfelé, egyik lábával a másik után, hogy elérjen oda, ahová mennie kell. Mert nyilvánvalóan csak is így juthat fel az ember, illetve az ő esetében le a földszintre. Az övé lefelé vezető lépcső. Minden egyes foka az előző alatt van. A lépcsőfokok párhuzamos vonalai egyre mélyebbre és mélyebbre nyúlnak egészen addig, ahol a két párhuzamos korlát, amelyen nem ugorhat át, mert összetörni magát, összetalálkozik egy pontban, amely a láthatatlanság ködébe van burkolva, nem pillanthatja meg az ember, és matematikai értelemben nem is pont, csak optikai csalódás. Elérhetetlen. Ezen a lépcsőn indult lefelé, amikor elkötelezte magát az első lépésre, és otthagyta a kürtös osztagot. Érdektelenek a többi lépcsőfokok, hogy lefokozták, hogy elvesztette Violettet, hogy nem akart boxoló lenni, és így tovább. Amelyek a jelenlegi fokra vezettek, ahol se pénz, se sarzsia, és ahol még egy alkalmi nőt sem tud szerezni magának. Egy percnél többre most nem is lett volna szüksége. Pedig ha csak rágondol is egy nőre, azonnal bizseregni kezd az ágyéka. És végül, ami a legrosszabb, rajtuk jutott a megaláztatások jelenlegi lépcsőfokára. De ha visszanézett és számvetést csinált, ezeket a fokokat figyelmen kívül hagyhatta. A legelső lépésre kellett összpontosítani a figyelmét. Azt a lépést önként szabad akaratából tette meg. Ezt akkor is tudta, és tudta most is, miközben a történteken rágódott. De azt is tudta, hogy bár önként szabad akaratából választott, csak egyetlen dolgot választhatott. Márpedig, ha ez így volt, és Prue biztos volt benne, hogy így volt, akkor az, hogy ott hagyja a kürtös osztagot, valójában egyáltalán nem az első lépcsőfok volt. Nem volt sehol semmiféle első lépcsőfok, csak a lépcsőkorlátok egy újabb misztikus találkozásáról volt szó egy olyan pontban, amely, Isten tudja hol, jóval a születése előtt az idők homályába veszett. És ez a lépcső nem egy ötletszerűen összetákolt lépcső, hanem egy jól megépített, arányosan tagolt, egy darabból készült erős lépcső, ami soha nem hull ki az ember lába alól. Szándékosan állították oda minden foka egy-egy döntés, ami igazából nem döntés, egy terv része, amely nem is terv, és az egymás után következő lépcsőfokok nem is egymás után következő lépcsőfokok. Mindezt világosan látta, határozottan tudta, és teljes biztonsággal felismerte, hogy nem választhatott volna másként, mint ahogy választott. Csak hogy egy idő múlva nem 10, nem 100, nem is 500, hanem megszámlálhatatlanul és végtelenül sok lépcsőfok után kezdett elfáradni a lába, amely oly könnyen vette az egyes fokokat. Két nappal Prim szégyenletes kapitulációja után, azaz 3 nappal március vége, és a sóvárogva várt Zsolt fizetési nap előtt osztották be első ízben konyhai szolgálatra az új konyhás őrmester keze alá. Tudta, hogy kérlelhetetlenül sor kerül a dologra, és felkészült rá, hogy Warden kihasználja a helyzetet, és úgy intézkedik, hogy a Zsolt fizetés napján legyen a konyha szolgálatos, hiszen csinált már ilyesmiket. Így aztán nem csak, hogy nem lepődött meg, hanem szinte örült, amikor erre a napra osztották be. Annyi biztos, hogy nem számított semmiféle zűre. Mint a század többi tagja, ő is közömbösen figyelte a konyháért vívott csatát, nem nagyon érdekelte, ki fog győzni, de előre tudta, hogyan fog végződni a dolog. Úgy figyelték a figurák bonyolult, dehumanizált lépéseit és ellenlépéseit, mint egy sakkmester játszma könyvéből játszottak volna le egy partit, amikor az ember előre ismer minden lépést, mégis szájtátva csodálja a logika szépségét, de a játszmának semmi köze sincs az életéhez. Akkor még nem érdekelte, hogy Stark került ki győztesen a küzdelemből. De a nagy ünnepség után, amikor Stark, hiába gúnyolódott rajta Warden, felajánlotta, hogy fizet neki még egy pohár sört, már örült, hogy Stark győzött. Vonzódni kezdett Starkhoz, és őszintén hálás volt neki, csak büszkeségből nem fogadta el a kínálást, mivel Stark nagyon gyorsan hatalmi pozícióba került a században, holott nagyon szívesen elfogadta volna. Úgy érezte, megértésre fog találni Starknál. És Pruittnak megértésre volt szüksége, egy férfi megértésére. Majdnem olyan nagy, vagy még nagyobb szüksége volt erre, mint egy nőre. Nagyszerű embernek látta Starkot, és erre is szüksége volt, így aztán ezúttal majdnem annyira örült a konyha szolgálatnak, mint amennyire különben utálta. Pedig tényleg utálta. Bámulatos, milyen undorítóvá tud válni a legjobb étel is, mihelyt befejeződött az étkezés, és valami rejtélyes kémiai folyamat moslékká alakítja át. Most mégis remélte, hogy jó lesz konyhásnak lenni. De már rögtön az elején félrement minden. Először is Bloommal és Riddle Treadwell-lel volt együtt konyhás, ami azt jelentette, hogy vagy Bloommal kell együtt dolgoznia és tányérokat mosogatnia, vagy neki kell vállalnia a fazekak és lábosok elmosogatásának undorító munkáját és hagyni, hogy dolgozzon csak Bloommal Reddy. Mert arra nem volt semmi esélye, hogy Riddle Treadwell, aki soha senkinek nem került elébe, most megelőzze Bloomot és másodiknak válogasson a munkában, vagyis Prue vele mosogathassa a tányérokat, és a fazekak meg a lábasok Bloomra maradjanak. Bloomra, az őrvezetőre, a boxolóra, akiből nyilván hamarosan tizedes lesz, aki hősködve szembeszállt Prue-it közlegénnyel, és akivel Prue-nak semmi kedve sem volt együtt dolgozni. Aznap Angelo Maggio lett az ebédlő ügyeletes, és Prue egyre csak azt kívánta, hogy bár Bloomot osztották volna be ebédlő ügyeletesnek, és Angelot konyhásnak, pedig ez kitolás lett volna Maggioval szemben. Korán ébredt, előző este ugyanis erősen elhatározta, hogy inkább nem alszik, de elsőnek megy le, hogy elsőnek választasson munkát. Hát, ha Reddy véletlenül mégiscsak előbb érkezik Bloomnál. Feküdt még egy darabig, nézte a keleten szürkülő eget, és a hegyek között tócsába gyűlő sötétséget. Az álmosság szinte a mellére telepedett, mint valami hatalmas ragadozó macska. Nagy nehezen lerázta magáról, fölkelt, zsávoly munkaruhába öltözött, és lement a konyhába a hűvös, kora reggeli szürkületben, amikor a legjobban esik az alvás. A konyha üres volt, amikor belépett, sehol egy lélek. A kora hajnalban csak az emberkéz alkotta gépek kucorogtak némán a helyiségben. Prue-t leült és rágyújtott, úgy érezte magát, mint valamikor régen, amikor hajnalban kimászott egy vasúti teherkocsiból valami ismeretlen, alvó városban, ahol egyetlen lámpa sem égett, és semmi sem jelezte, hogy még nem halt ki az élet. Fújta a füstöt, és örült, hogy elsőnek jött le. Legelőször a helyes szakács Willard bújt ki az ágyból, aki visszakapta első szakácsi beosztását, amikor Starkból őrmester lett. Ő vezette az első szolgálatot. Tulajdonképpen ekkor kezdődött az űr. Pruitt hallotta a gyorsan elcsukott Wecker berregését a szakácsok szobájából, aztán már jött is ki puhán, kövéren, még a nadrágját gombolgatva. Ingerült, álmos és ellenszenves volt, hogy meggyújtsa az olajkályhákat és föltegyen egy fazék kávét, ami az ő kötelessége volt, mint első szakácsnak. Nincs csak ki van itt ilyen korán, gúnyolodott utálatos hangon, és álmosan rosszindulatúan hunyorgott hozzá. Te aztán felemmód szeretnél valami könnyű munkát kapni, ha képes voltál 2 órával kevesebbet aludni miatta. Nem, mondta Prue. Azt te csak úgy gondolod, mert te szeretsz olyan átkozottul sokat aludni. Ő se kedvelte jobban a hájas szakácsot, mint a többiek, de fütyült rá. Hé, de azért biztos nem akarod elszalasztani a könnyebb munkát, mi? Vigyorgott ocsmányul Willard. Persze, minden hogyan ilyen korán keltél volna, mi? De igen, hájas, felelte Prue, gúnyos mosolyal ejtve ki a gyűlölt csúfnevet. Hirtelen dübegurult a kötekedő szakácson, aki utált fölkelni, és most rajta próbálta levezetni a rossz kedvét. Mit akarsz? Mondjam azt, hogy én mindig a nehéz munkát választom, mint te? Örülök, hogy nekem már nem kell konyhásnak lennem, kötekedett tovább vigyorogva Willard. Még egyszer megkavarta a már majdnem zubogva forró kávét, aztán levette a tűzről, hogy leülepedjen. Te minden nap konyhás vagy hájas. Csak túl buta vagy hozzá, hogy rájöjjél. De legalább külön megfizetnek érte. Sajnos. Ha azt a kaját kéne enned, amit te főzöl, hamar lefogynál. Nem volnál olyan hájas, mint egy mangalica. Hát velem ne pimaszkodj, mert holnap könnyen megint itt találhatod magadat a konyhán. Lófasz a seggedbe, mondta Prue. Szándékosan nem kért, hanem egyszerűen töltött magának a kávéból, és vékony sugárban belecsurgatott egy kis konzervtejet is. Hát ez a szakácsok kávéja, mondta Willard. Várd meg, amíg megkínálnak. Ha várnék, amíg te megkínálsz, éhen döglenék. Mitől olyan átkozottul fösvények a kövér emberek hájas? Félnek, hogy nem lesz mit tenniük? Keserves lehet kövérnek lenni. Lépett vigyorogva a meleg kályhához. A forró fekete lé jól esően átmelegítette. Elűzte az álmosságát meg a kora reggeli hűvösséget. Pimaszkodsz? Az Isten fádat! Dühöngött Willard. Figyelmeztetlek, ha tovább pimaszkodsz, Zsolt fizetés napján is a konyhán találod magad. Ahhoz azért elég a rangom, hogy ne kelljen eltűrnöm egy konyhás szemtelenkedését. Ha, a rangoddal jössz elő, vigyorgott Prue, és újból megtöltötte a csészéjét. Kötekedni tudsz, de ha ki kell állni a rangoddal, fenyegetőzöl. Hát én mindig tudtam, hogy gyávallak vagy hájas. Te csak azt hiszed, mondta Világt. Te nem ismered a gyávaságot, mi? Nagy okos. Csak azt remélem, hogy azért is te kerülsz a lábasok meg a fazekak mellé, nagy okos. Prue nevetett, de már nem élvezte a dolgot. Tudta, hogy a hájas szakács fél tőle, mert bokszoló, de azzal is tisztában volt, hogy Villard ezt még visszafizeti neki a nap folyamán, ha alkalma lesz rá. Mert nem fogta be a száját, és nem nyelte le szótanul Villard kötözködését. Ekkor azonban már kezdtek beszállingózni a többi szakácsok, és Villard annyiban hagyta a dolgot. A konyha lassan megtelt jó leső meleggel és sürgés forgással, ami aztán hamarosan kellemetlen hőségé és ideges kapkodássá változott, hogy idejére elkészüljön a reggeli. Stark elejétől fogva ott volt a nagy sürgés forgás kellős közepén, egy csomó papírral a kezében. Már a másnapi adminisztráción dolgozott, de azért közben mindent ellenőrzött. Prue éppen tojást és szalonnát sütött magának a tűzhely sarkán. Ezt a kiváltságot Stark hatalom átvételeig Villard féltékenyen megtagadta a konyhásoktól. Stark azonban engedélyezte nekik. Ekkor Stark lehordta Villardot a reggelire készített rántotta miatt. Hányszor mondjam még, hogy pontosan mért ki a tejet, amit a rántottába teszel? Kérdezte Stark. Önsd ki ezt a moslékot.
De hisz ez pazarlás, akkor másikat kell sütni.
Nagyobb pazarlás akkor kiönteni, amikor már feltállaltuk és az emberek nem ették meg, jelentette ki Stark. Önsd ki.
De hát nincs idő újabb adagot készíteni, Mailon,
próbálta tovább csűrni, csavarni a dolgot Villard, mint egy védő pajsként keresztnevén szólítva Starkot. Azt mondtam, hogy önsd ki. Ha majd spórolni kell, a kajával spórolni fogunk. De szarral nem fogjuk etetni az embereket, értettük?
Az én rántottam nem szar, Mailon.
Önsd ki, hájas, mondta Stark, akár egy baseball bíró, aki a nézők tiltakozása ellenére a második bázisnál lefújja a játékot. És ha visszajössz, csavard lejjebb ezt a nyavajás lángot, ha nem akarsz gumirántottát feltállalni. A harmadszor is neki kell látnod, tényleg elkésel?
Istenem, nézett föl Villard a plafonra. Csak tudnám, miért mindig rám jár a rúd.
Hé, ordított rá Prue-ra. Te! Te konyhás! Te, vagyis íják? Önsd ki ezt a vacakot! Tudod te jól, hogy engem hogyan hívnak hájas? Mondta Prue.
Tessék, fordult Villard, sanda tekintettel Stark felé.
Hallod ezt? Függelemsértés. Ezt csinálja velem egész nap. Önsd ki magad, vigyorgott Stark. Ő éppen reggelit csinál magának, és a rántottát te toltad el. Jó, mondta Villard. Rendben van a szentségit, kidobom én. Egy konyhás őrmester, aki még ki sem áll a saját szakácsaiért.
Mi van? Kérdezte Stark.
Semmi, mondta Villard. Nem felejtette még el azt a napot, amikor Stark kivitte a pázsitra. Mikor eltűnt, Prue azt mondta. Most aztán tényleg ki fog tolni velem? Odahúzott az alumínium cukrászasztalhoz egy széket is leült enni.
Haragszik rád valamiért?
Nem kérdeztem, megkaphatok-e egy csésze kávét, mielőtt töltöttem magamnak. Stark elvigyorodott a maga féloldalas, rendhagyó vigyorával.
Folyton ügyel a rangjára. Lehet, hogy egész jó patikus lenne. Elég kövér hozzá. De szakácsnak pocsék. Azt hiszem, minden ételbe belecsöpög a verítéke. Az ilyen alakok csak a szájukat járatják, de kikezdeni nem mernek senkivel.
Prue vigyorogva bólintott. Elhitte, mert Stark mondta, és mert nyilvánvalóan ez volt a helyzet az ilyen gyáva fickókkal. Mégsem úgy lett, ahogy Stark mondta. Bár Prue nem vette észre, hanem épp ellenkezőleg, Villard nem ejtette az ügyet, nem beszélt róla, de nem is ejtette. És mivel Bloom őrvezető néhány pillanat múlva berontott és szolgálatra jelentkezett, Villard ott kaphatta el Prue-t, ahol tényleg kellemetlenkedni tudott. A konyhában, a fazekak és a lábasok mellett. No? Kérdezte határozott hangon Bloom őrvezető, letéve kávéját Prue kávéja mellé.
Melyik részét csinálod?
Megállapodhatunk.
Az öblögetés könnyebb, de én a mosogatást sem bánom. Melyiket akarod?
Még nem tudom, felelte Prue magában átkozva Riddit Tridwell lustaságát.
Még nem tudod, kiáltott fel Bloom őrvezető.
Igazán nem. Gondoltam, hát ha te a fazekakat meg a lábasokat akarod.
Ugratsz, kérdezte Bloom őrvezető. Nem én, hapsikám.
Hát vannak, akik azt szeretik, mondta reménykedve Prue. Vannak, akik szerint a lábasokkal meg a fazekakkal hamarabb lehet végezni, és akkor tovább pihelhet az ember délelőtt.
Akkor jó, mondta Bloomer vezető. Grady biztos boldog lesz.
Köztünk szólva, tette hozzá bizalmaskodva, én semmiképp sem szeretnék vele dolgozni.
Túl lassú.
Te meg én egy-kettőre elintézzük, és délelőtt is, délután is jó nagyot pihelhetünk.
Krumplit kell pucolni ebédre, világosította fel Prue.
Ó, te jó Isten, mondta Bloomer vezető.
Szóval nincs kedved a fazekakhoz meg a lábasokhoz?
Áll a fenének, mondta Bloomer vezető. Hülyének nézel?
Hát akkor azt hiszem vállalom őket én. Te meg Rady elmosogatjátok a tányérokat.
Szóval te szereted a fazekakat?
Hát persze, felelte Prue. Rajongok értük.
Tényleg? Hát akkor meg miért nem választottad mindjárt azt? Miért kérdezted, hogy én melyiket akarom?
Hát azt hittem, mondta Prue, hogy esetleg te is szereted a fazekakat. És én nem akartalak megfosztani ettől a lehetőségtől.
Igazán? Kérdezte gyanakodva Bloomer vezető. Hát, akkor részemről oké. Én nem akarom elvenni tőled a fazekakat. Én majd öblögetek, Rady meg mosogat, mivel ő az utolsó.
Azzal Bika módra be is rontott a konyhások helyiségébe, nehogy a másik meggondolhassa magát, és felakasztotta zsávoly sapkáját az öblítő csapjára, amely így az ölébe hult. Égtelenül boldog volt, hogy túljárt Prue eszén. Prue már nagyban mosogatta a konyhában a hatalmas dupla mosogató mellett a tojássütő serpenyőket, amikor végre Riddle Treadwell is megjelent. A század ügyeletes csak ébresztőkor ugrasztotta ki az ágyból, a század többi tagjával egy időben. Prue látta, hogy Rady meglepődve kukucskál be rá, aztán jókedvűen tovább baktat a konyhások helyiségébe. Nagy örömében majdnem összeütközött Maggio-val az ebédlő ügyeletessel, aki éppen akkor jött keresztül a helyiségen.
Vigyázzat! Süvöltötte Maggio maga elé tartva két üres tálcát. Félre az útból! Repetát! Vigyázzat! Agyon dolgozzuk magunkat a felszolgálókkal!
Bömbölte parancsoló hangon, mint valami atyáskodó tiszt, akinek gondja van az embereire.
Halára hajszolnak! Repetát! Na, félre az útból, repetát!
Azzal berontott a konyhába, hogy újból megrakja a tálcákat, védáman pattogtatta újdonsült tekintélyének ostorát, noha tekintélyre fütyült mindenki, leginkább az alája rendelt 8 felszolgáló.
Na, hogy csinálom? Kérdezte suttogva Prue-tól.
Trasszul mi? Holnap biztos felterjesztenek tizedesnek. Prue éppen csak annyi időre állt le, amíg gyászosan rávigyorgott, aztán már is dolgozott tovább. Kapargatta, mosta, öblögette a serpenyőket, amelyekre rászáradt az étel, meg a ragadós keverő edényeket, amelyek hirtelen úgy felgyűltek előtte, hogy még soha nem látott ennyit egy halomban, és akárhogyan igyekezett, egyszerűen képtelen volt lépést tartani velük. Pedig gyorsan dolgozott. A nyitott ajtón keresztül hallotta, hogy Riddle Treadwell a konyhások helyiségében a szappanos födőt ráakasztja a forró vizes csapra, teljes erőből megereszti a csapot, és közben megkérdezi Bloomtól, hogy is történt tulajdonképpen a dolog.
Fogalmam sincs róla, felelte rosszolóan Bloom, a leendő tizedes. Prue-t választott elsőnek, és a fazekakat választotta. De most nem ez a lényeges, hanem az, hogy elkéstél. Elkéstél Treadwell. Mindenkivel kitolsz, ha elkésel. Már is félig tele van a mosogatott tányérral.
Szerinted elkéstem? Kérdezte Riddle Treadwell az örök közlegény.
Nagyon tévedsz.
Rendszerint csak akkor szoktam lejönni, amikor a mosogató már dugig tele van. Ma véletlenül éppen mázid van.
Ami engem illet,
mondta a leendő Bloom tizedes a tábornokok morálfokozó pszichológiáját alkalmazva.
Minden esetre szívesebben dolgozom veled, mint Pruittal. Mi ketten igazán gyorsan végezhetünk ezekkel a tányérokkal, Treadwell. De föl kell kötnöd ám a gatyádat, Treadwell. Igyekezned kell, hogy ne maradj szégyenben.
Nagyon örvendek, dörmögte Treadwell, az örökös közlegény.
Te persze nem, de én, igen.
Ruit előtt rejtélyes módon egyre több és több fazék meg lábas halmozódott fel. Soha életében nem látta még, hogy a szakácsok ilyen temérdek fazekat meg lábost használtak volna, ilyen rövid idő alatt is ilyen tempóban. Jó időbe beletellett, amíg rájött, hogyan akar kitolni vele Willard. Olyan szokatlan volt a dolog, hogy egy darabig azt hitte csak képzelődik, csak a minden pórusát eltömő undorító mocsok bántja és dühíti, csak eltúlozza a dolgot kétségbe esett igyekezetében, hogy ne valljon szégyent. De ahogy a fazekak meg a lábasok egyre nagyobb halomba gyűltek előtte, nyilvánvalóvá vált, hogy nem volt még a világon szakács, aki ennyi edényt használna, még a tiszti klubban rendezett banketteken sem, ahová hölgyeket is meghívtak. Délelőtt 10 óra lett, amikor Maggio már szeretettel elzavarta a felszolgálókat kiképzésre, mert minden asztala le volt sikálva, amikor Bloom és Treadwell már végeztek a tányérokkal, és hármasban leültek krumplit pucolni az ebédhez, kelletlenül, hogy nem pihenhetnek délelőtt egy kicsit, pedig ropogós, kemény nyers krumplit hámoztak tiszta, hideg vízben, és nem lett könnyékig zsíros a karjuk, irigykedett Prue a gőzölgő, zsíros mosogató mellett. Mire Stark észrevette, hogy valami nincs rendjén. Willard ugyanis ravaszabb volt annál, hogy sem bepanaszolja Pruitot a lassúsága miatt. Kicsit lassan megy ma a munka, nem, Pruit? Kérdezte Stark, amikor megállt a mosogató mellett, és szemügyre vette a Prue körül derékmagasságig tornyosuló fazekakat meg lábasokat. Már végezned kellett volna. Azt hiszem, tényleg lassú vagyok, mondta Prue. Az akácsoknak hamarosan szükségük lesz ezekre az edényekre. Valószínűleg most is szükségük van rájuk, mert van, amelyiket már 3-szor mostam el. A szakácsoknak fazék kell a főzéshez. Na de azért nem muszáj beleköpnie, ugye? Mindig arra tanítottak, hogy a jó szakács sose használ több fazekat, mint amennyi kell, és nem csinál fölösleges munkát a konyhásainak. Hát, nyilván így is van, mondta Stark. Elővette dohány zacskóját, sodort magának egy cigarettát, és olyan szerény, szinte restelkedő képet vágott, amilyet a tisztességes zsaruk meg altisztek szoktak vágni, ha kénytelenek előhozakodni a rangjukkal. Akkor hát talán legokosabb, ha jelented a dolgot. Képtelen vagyok gyorsabban elmosni őket. Nem szívesen akasztok rá senkire extra szolgálatot, ha nem muszáj, mondta diplomatikusan Stark, habozva, de olyan őszinte megértéssel, hogy Pruitot jól eső melegség öntött el, és még azt is elfelejtette, hogy éppen Stark biztatta, Willard nem fog piszkálódni vele. Kíváncsi vagy a véleményemre? Hát persze, mondta Stark. Én mindig meghallgatom mindkét felet. Na halljuk! Mondta fölnézve, zárkozott méltóság teljes, de nagyon is éles pillantással. Szerintem Willard szándékosan használ annyi serpenyőt, ahányat csak tud, hogy kitoljon velem, amiért reggel nem nyaltam ki a segét. Szerintem ez a helyzet. És így akar rákényszeríteni, mi? Kérdezte Stark. Hold biztos, mondta Prue. Ha nem hiszel nekem, nézd csak rá. Nézd csak meg azt a hájas kétszínű csirkefogót. Willard a konyha másik végéből figyelte őket, ravaszul meggörnyedve, mintha dolgozna, pedig félrehajtott fejjel erősen hegyezte a fülét. Willard! Kiáltotta Stark. Hozzám gyorsan! Ez az ember itt majd megpukkad a méregtől, mondta, amikor Willard odament. Azt állítja, szánt szándékkal használsz annyi fazekat, hogy több munkája legyen és bajba kerüljön. Mit szólsz hozzá?
Ha rendesen akarok főzni, akkor fazékkel.
A kérdésre felej hájas, mondta Stark.
Ha mi az Isten, mondta Willard. Számot kell adnom róla, hogy hány fazékra van szükségem. Egy lógos konyás miatt, akinek büdös a munka.
Mit akarsz? Szólt közbe dühösen Prue. Talán nőjön meg a két kezem?
Csak azt akarom,
fordult feléje méltóság teljesen Willard,
hogy mosd el időben ezeket a fazekakat, hogy tiszták legyenek, amikor szükségem van rájuk. Hogy olyan ebédet tudjak főzni, amilyet főznöm kell, amilyen kijár azoknak, akik egész nap keményen dolgoznak, és jó, tápláló ételre van szükségük, hogy megőrizhessék a kondíciójukat.
Ofa be, mondta Stark.
Kérlek, mondta Willard. Oké.
Te kérdeztél?
Ha le akarsz váltani, akármikor, bármikor, miért...
Nem fejezhette be a mondatot. Vigyázz, hájas, mondta Stark. Szabadon foglak.
Kérlek, mondta Willard. Ha hülyének tartasz...
Csak egy hájas szakácsnak tartalak, mondta Stark, aki nem tud főzni. Mert a legfőbb gondja, hogy a konyhások tiszteletben tartsák a rangját. Takarodj vissza a helyedre és végezd a munkád. És ne használj többet ennyi rohadt fazekat, mert szemmel tartalak.
Kérlek, mondta Willard, ha ez a véleményed...
Megvetően méltóság teljesen otthagyta őket.
Igenis, ez a véleményem, szólt utána Stark.
Nem fog piszkálni többé, fordult Prue felé. Vagy ha igen, csak szólj nekem. Persze, ettől még nem fogsz tudni megbirkózni ezzel a rengeteg edénnyel, amit már bemocskolt, pillantott a halomban álló fazekakra. Na gyerünk, majd én segítek. Én elmosom, te meg leöblíted és eltörölgeted. Belepöckölte a cigaretta csikket Prue szemetes vödrébe, fogta a vakarót, és már el is kezdte sikálni az egyik legmocskosabb fazekat a nagy konyhaművészek ügyes és gazdaságos mozdulataival. Prue csak ámulni tudott rajta. Régóta nem érzett ilyen rokonszenvet senki iránt. Willard meg fog pukkadni, vigyorgott félszegen Stark. Hogy a konyhás őrmester odaáll segíteni egy konyhásnak elmosni a fazekakat. Annak idején, odahaza, amikor felszoktuk osztani a konyhai munkát a fehérek meg a színesek között, a fazekakat meg a lábasokat mindig a színesek kapták. Az én szülővárosomban egyetlen nigger sem lakott, mondta Prú, akinek nagyon kellett igyekeznie, hogy lépést tarthasson Starkkal, a művésszel. Mégis nagyszerűen érezte magát, határtalanul boldog és büszke volt, mert tudta, hogy titokban valamennyi szakács, sőt, még a konyhások is őket figyelik. Stark ugyan néha segített a konyhásoknak krumplit pucolni, de fazekakat meg lábasokat mosogatni már egészen más. Be se engedték őket a városba, magyarázta, és szinte dübegurult, amikor most, hosszú évek, 15 esztendő után hirtelen megint eszébe jutott a tábla, amelyet részek bányászok festettek és akasztottak ki az állomáson, hogyha egy nigger ott szállt át egy másik vonatra láthassa. A tábla, amelyet akkor gyerek fejjel megbámult, nem izgatta magát miatta, és amelyen rikító vörös betűkkel ezált, nigger, Harlemben nincs keresnivalód. Hát igen, egy városban még sosem lakott nigger, meg tudom érteni, mondta Stark. Nehéz azt megmondani, melyik nigger becsületes és melyik gazember, ha nem lakik már a családja egy ideje a városban. Főleg a csavargó niggerek a gazemberek, különben találnának maguknak fehér embert, aki rendesen bánik velük, és letelepedhetnének. Az én szülővárosomban nemzedékek óta éltek niggerek, jól ismertük őket. Á, nem, nem érted, mit akarok mondani, mondta Prú. Egyszer Indiánában, Richmondban, amikor csavarogtam, egy másik taggal loptunk egy kis zöldséget meg egy darab húslevesnek. Kimentünk vele a városon kívül, a dzsumbújba, ahol már tanyázott egy banda, köztük egy nigger. Az egyik pofa el akarta venni tőlünk a húst, mert csak srácok voltunk, és amikor én nem akartam odaadni neki, kést rántott rám. A nigger? Kérdezte Stark. Én megöltem volna az embert. Nem, mondta Prú, nem a nigger. Egy fehér pofa. A nigger akadályozta meg. Én egy fa mögé bújtam, ott kergetőztünk a fa körül, markomban a kajával, tehát én csak egy tejfeles szájú kölyök voltam, és az a pofa elkapott volna, ha a nagy darab nigger nem lép közbe és el nem gáncsolja. A fehér erre állatian begerjedt, és a késsel neki ment a niggernek, de a nigger állati hideg vérrel elhárította a döfést a karjával, egy jobb egyenessel meg leütötte a fickot. Csúnyán belevágott az alsó karjába, de a kést elvette a pofától, és majdnem kitaposta a belét. A szó szoros értelmében hülyére verte. Hát ez a nigger nem volt gazember. Nem, mondta Stark, ez egy rendes nigger volt. De mennyire? Az egész bandából ő volt az egyetlen, aki megmozdult, nehogy megkéseljenek. A többiek csak álltak és nézték. Hát rendes körülmények között, mondta Stark, miközben ismét oda nyújtott Prúnak egy lábast. Nem bírom, ha egy nigger kezet emel egy fehér emberre. Nem szeretem az ilyesmit. De ebben az esetben persze igaza volt. De igaza ám a Krisztusát. Az a fickó csúnyán meghajszolt. Megszerettem azt a nagy darab niggert. Amikor megfőztük a levest, meg is hívtuk, hogy egyen velünk. Csak akkor ment oda, amikor meghívtátok? Igen, mondta Prú. Igazi úr volt. Sokkal inkább úr, mint a többi csirkefogó. És a szentségit, a többiek közül egy se próbált belekóstolni a levesünkbe. Mind féltek a niggertől. Hát olyan nigger még nem született, akitől én megijedjek, mondta Stark. Ha becsületes, ha gazember. Na de az tényleg rendes nigger volt. Na, de a legtöbb csavargó nigger aljas gazember. Ez csak véletlenül volt rendes. Szó sincs róla, magyarázta Prú. Szerintem a csavargó niggerek nem rosszabbak, mint a csavargó fehérek. Vagy akár, mint a nem csavargó fehérek, ha már erről van szó. Aha, mondta Stark. Csak hogy te nem ismered őket úgy, mint én. A legtöbb nigger azért szökik el csavarogni, mert megölt egy fehér embert, vagy megerőszakolt egy fehér nőt. Ám bár magam is találkoztam csavargás közben rendes niggerekkel, nem is egyel. Pont az a helyzet velük, mint a városi niggerekkel. Van amelyik rendes, van amelyik gazember. Csak a legtöbb rendes otthon marad, a gazemberből csavargó lesz a végén. Muszáj neki, mert ha nem meglincselik. Nehogy azt hitt, hogy bármit is lenyeltem egy niggertől odahaza, még ha gyerekkoromtól ismertem is. Értem én, felelte Prú. Egy aljas niggertől én se nyelnék le semmit. De egy aljas fehértől se. Azért a fehérekkel kicsit más a helyzet. Ha jobban megnézzük, rendszerint valami komolyok miatt gazemberek. De egy nigger gazember az eleve gazembernek született, és csak egyetlen módon lehet észre téríteni, egy alapos leckével. Vagy beledöglik, vagy megjavul. A mi városunkban is volt egy koldus szegény, aljas, lehetetlen nigger. A végén elkergették. Jobban mondva, meglépett, nehogy megleckésztessék. Érted? Szikrányi bátorság sem volt benne, csak rosszaság. Fiatalember volt, a családja meghalt az influenza járványban, ő meg egyszerűen meglépett. Elment csavarogni ahelyett, hogy keresett volna magának egy jó kis ficángolós pinkot, és családot alapított volna, ahogy illik. Én is ezért mentem el csavarogni, magyarázta Prue. Csak az én családomat nem az influenza vitt el, hanem az a rohadt bánya. Igazán? Kérdezte Stark, miközben átnyújtotta neki az utolsó lábast. Hamar végeztek. Olyan elképesztően gyorsan, hogy Prue el sem hitte, hogy elkészültek, és szinte sajnálta, hogy vége a mosogatásnak. Olyan baráti szeretetet érzett a másik iránt. Belőlem meg azért lett csavargó, vigyorgott Stark, mert túl sok szájat kellett etetni otthon. Hát igen, tette hozzá. Így van ez. Kiegyenesítette megörnyedt derekát, kiúzta a mosogatóból a dugót, és a láncánál fogva felakasztotta a csapra. És mindezt olyan kitűnő, természetes stílusban csinálta, hogy akár illusztráció lehetett volna a jó szakács kézikönyvében, ha ugyan van ilyen. Ha kimostad a medencéket, menj és segíts krumplit pucolni. A Villard megint próbálkozik valamivel, csak szólj nekem. He, szólok, mondta Prue, és igyekezett a hangjával éreztetni azt, amit szavakkal nem tudott volna úgy kifejezni, hogy meg ne semmisítse. De még mennyire, hogy szólok? És miközben vidáman azon gondolkodott, hogyha majd egyszer kevesebb lesz a dolguk, és mind a ketten ráérnek, feltétlenül meg kell majd értetnie barátjával, Starkkal, mit is akart mondani a niggerekről, mert ez még szemmel láthatóan nem sikerült egészen. Kimosta a medencéket, aztán kiment a bejárat előtti verandára, ahol Maggio, Bloom és Riddle Treadwell még mindig pucolták a krumplit a két nagy 18-as üst mellett, nagy undorral, mert a délelőtt folyamán egy pillanatra sem pihenhettek. Délután azonban igen, méghozzá jó sokáig, majdnem 2 óra hosszat. A lármás, fárasztó ebéd után úgy érezték magukat, mint a gazdag ember, akinek tele a zsebe részvénnyel. Vacsorára babfőzelék és virsli szerepelt az étlapon, ezúttal nem konzerv virsli, sőt, még csak nem is konzerv bab, nem volt semmiféle különös munkájuk a konyhán, és iszonyúan élvezték, hogy majdnem 2 óra hosszat tétlenül szemlélődhetnek, kártyázhatnak, lustálkodhatnak. Én fölmegyek, szólt oda Prue-nak Maggio, az ebédlő ügyeletes, aki elsőnek végzett a munkájával. Ha elkészült, egy gyere fel, játszunk egy kis kaszinót. Mennyibe? Kérdezte Prue. Hát, tért ki a válasz elől Maggio. Mennyibe akarsz? Nekem nincs egy vasam se. Nincs? Akkor pufra játszunk. Én is le vagyok égve. Hát, mit lehet csinálni, ha egyszer mind a ketten le vagyunk égve? Gondoltam, hát, ha nyerek tőled pár dolcsit. Hát, hitelbe is játszhatunk, vigyorgott Prue. Én nem. Én már az egész zsoldommal tartozom. Ha csak nem vársz a legközelebbi zsolt fizetésig. Oké. Hát, én azt hiszem, jobb, ha nem játszok hitelbe, tűnődött Maggio. Már a jövő havi zsoldom egy részével is úszok. Hát, csak az a fontos, hogy csináljak valamit, amikor az a nagy pofájú Bloom feljön. Mára már eleget hallgattam, hogy jövőre ő lesz a középsúlyú bajnok. Fölmegyek. Oké, mondta Prue. Villard nem piszkálódott többé, így aztán ebéd után még hamarabb végzett a fazekakkal meg a lábasokkal, mint Bloom meg Riddle Treadwell a tányérokkal. Szeretett volna megint elbeszélgetni egy kicsit a barátjával, Starkkal, nem a niggerekkel, nem. Semmi különösről, csak úgy beszélgetni vágyott, barátilag, semmiségekről, valakivel, aki a maga fajtájából való katona. Stark azonban dolgozott, így aztán Prue felment az emeletre, lezuhanyozott, élvezte, ahogy a forró, gőzölgő víz lemosta testéről az undorító zsírt, aztán friss zsávolyba bújt, hogy tisztán lustálkodhasson, amíg ismét jelentkeznie kell a konyhán. Angelo is zsávolyban hevert a pricsén, még nedves volt a haja, nagyon tisztának látszott, és ezt szemmel láthatólag élvezte. Egy gyűrött, rég kiselejtezett képregényt olvasott. Előzedem a kártyát, mondta, és oda nyújtotta Prue-nak a könyvet. Tyű, de Isten, ilyen érzem magam. Elolvastam Tom Mixet, meg a Ralstoni mesterlövészeket. Pif-puf! Mondta, azzal előre szegezte mutató ujját, begörbítette a hüvelykujját, és megcélozta a pricseken heverésző sportolókat, meg a többi különleges szolgálatra beosztott katonát. A mesterlövészek mindig győznek. 1000 üvöltő részbőrű a fűbe harap. A kísértett farm rejtéje, a főszerepben Tom Mix,
olvasta Prue. Ebben szó sincs a Ralstoni mesterlövészekről. Ezt csak hirdetik. Na és? Gyerekkoromban mindig detektívet játszottam. Csak ennyi a különbség. Mármint köztem és G. Edgar Hoover között. Na de ezek a rajzok tényleg hasonlítanak a jó öreg Tomra, nem? Én kíváncsi vagyok, mi lett vele. Mostanában sose látni. Megdöglött a lova, mondta Maggio, és nyugdíjba kellett mennie. Tony? Szólalt meg Riddle Treadwell, aki akkor jött be a latrináról. Hájas, de nagyon izmos csípője köré törölközött csavart, hájas pocakja alatt Grüberlire emlékeztető köldökét sűrű szőrzet borította, akár fésülni lehetett volna. Tonynak hívták a lovát. Hát Buck Jones lovára, Silverre emlékeztek még? Kérdezte Prue. Az volt aztán a ló. Hazám, mondta Maggio. Bucknak meg a lovának volt a legszélesebb szügye a világon. Mert Buck mélytengeri búvár volt, mielőtt filmszínész lett, mondta Riddle Treadwell és leült. Egy mozi újságban olvastam. A film csillagainkban. Matróz volt, mondta megvető Maggio. Ne hidd el a képeslapok marhasságait. Reklám az egész. Buck matróz volt és csavargó, mint Jack London. Tény, hogy akinek Buck Jones bevert egyet, az kinyúlt, mondta Riddle Treadwell. Na, hozzál nekem is. Össze ne vizezd a pokrócomat, mondta Maggio, mert én is bekeverek neked egyet, hogy kinyúlsz. Hát Bob Steele-re emlékeztek? Kérdezte Prue, miközben Rady valami papírt keresett maga alá. Húj, mekkorákat tudott az ütni? Direkt horogütésre született. Öröm volt nézni, amikor verekedett, látni lehetett, hogy boxoló. Láttam az Egerek és emberekben, mondta Maggio. Ő játszott a Curlyt, a gazda sógorát. Hű, de aljas egy alak volt abban. Na de a saját filmjeiben mindig klassz fickókat játszott, mondta Riddle Treadwell. Hát persze, te hülye, mondta mérgesen Maggio. Hát nem képzeled, hogy akkor is gazembert játszik, amikor ő a sztár? Szeretném tudni, folytatta, mi lett a jó öreg Hoot Gibsonnal? Már alig emlékszem rá. Istenem, már kölyök koromban is ősz volt. Azt hiszem, már meghalt, mondta Prue. Úristen, mondta Maggio. De ennék egy kis pattogatott kukoricát? Én is, mondta Prue. Már 10 perce vágyok rá. A főpostán van egy automata, mondta reménykedve Riddle Treadwell. De hát nincs egy vasunk se, mondta Maggio. Nekem sincs, mondta Treadwell, ha erre gondolsz. Minden szombat délután moziba mentem és pattogatott kukoricát ettem, mondta Maggio. Emlékeztek Johnny McBrownra? Akinek olyan déli kiejtése volt? Kérdezte Prue. Meg ilyen nyersbőr álszíja. És mindig a hátán lógott a kalapja. Arra, mondta Maggio. Kíváncsi vagyok, mi lett vele. Mostanában már őt se látni. Már mondtad az előbb, mondta Prue, és letette a lapjait. Meghalt. Egyetemi tanár lett, nyugdíjba ment. Mi lenne, ha valami másról beszélnénk? Öregszünk, fiúk, mondta a 19,5 éves Angelo Maggio. Még sosem éreztem ennyire. Tom Tyler, szólalt meg Riddle Treadwell. Ő is nagy sztár volt. Én sosem szerettem, mondta Maggio. Túl szép fiú. De azért emlékszem rá. Most intrikusokat játszik a színes filmekben. A történelmi westernekben. Szágákban, mondta Prue. Ezeket szágáknak nevezik. Manapság már minden cowboy zenész. Elsősorban zenész, és csak azután cowboy. Már nincsenek westernek, csak musicalek, folytatta is hirtelen meglepődve, szomorúan eszmélt rá, hogy szemtanúja és részese volt Amerika egyik történelmi korszakának, amely épp úgy elmúlt, mint azok az indián háborúk is, amelyekről ez a korszak megszületett. Egész idő alatt szemtanúja és részese volt anélkül, hogy tudta volna, mi történik, hogy egy korszak van letűnőben. Gene Autry-ra gondolsz, mondta Maggio. Roy Rogersre meg a bókájára. Én olvastam, hogy Gene Autry cserkésztiszt volt sráckorában, mondta Riddle Treadwell. Elhiszem, mondta Maggio. Nálunk otthon csak a pap meg a tanító fiai lehettek cserkésztisztek. Én is voltam cserkész, csak kirúgtak a csapatból, mert összeverekedtem az őrsvezetőmmel. Gene Autry nem tudja rendesen eljátszani a gyertek Jézushoz szerepét, jelentette ki kihívóan Prue. A többiek se tudják. Az ilyen muzsikából üzletet csinálnak, tönkre is teszik. Ne nézz rám így, felelte Maggio. Én se szerettem az Autry-kat. Amiből üzletet csinálnak, azt mind tönkre teszik.
Ott van például a rádió. Ezek a fickók, mondta Pró ingerültem, mert ez a dolog nagyon fontos volt a számára, szeretett volna magyarázatot találni rá, szerette volna megtalálni a megfelelő szót arra, ami mindig feldűítette. Ezek a fickók csak olyan utánzatok, jelentette ki végül akadozva. Roy Rogersről jut az eszembe, vigyorodott el Maggio. Amikor Gimbelnél dolgoztam, egy zsidó lányjal jártam, a 84. utcában lakott. Felszoktam menni érte, és elvittem a Sayer moziba a 84-ben, meg az Amsterdamba. Abba hagyta az osztást, és nevetni kezdett magában. Szóval egyik este ki volt téve egy Roy Rogers film plakátja, tudjátok, ahogy kiszokták tenni őket a falra, keretben drót mögé. Előtte meg ott állt egy nyiszlett kis zsidó gyerek, és bámulta. Tudjátok, arrafelé csupa zsidó lakik. Szereted Roy Rogers-t? Kérdeztem a gyerektől. Hát mi az, hogy? Mondja. Maga nem? Dehogy nem, mondom én. Roy Rogers-t, meg a bókáját. Csak arra nem sikerült rájönnöm, hogy mi az a bóka. Micsoda? Kérdi a kölyök. A bóka, mondom én. Hogy mi a fóka, azt tudom, de hogy mi a bóka? A lovának a neve maga hülye, mondja erre a kölyök írtó lenézően. Tudja maga, mi a ló? Az az állat, amin lovagolni szoktak. Bóka, folytatja. Mit tud maga egyáltalán a kábolyokról? Fogadni mernék, hogy nem is amerikai, hanem valami tetves, digó bevándorló. Azzal sarkon fordult, és peckesen odébb állt egy kicsit, nehogy azt higgyék róla, hogy velem van, mondta nevetve Maggio. Éberen figyelve a többieket, megértették-e. Én meg el se mosolyodtam, tette hozzá. Meg se gyikkantam. Hát én fogadni mernék, hogy még azt hiszi, hogy gestápóként voltál, nevetett Prú, aki szintén szerette ezt a fajta humort. John Wayne is nagyszerű cowboy volt, mondta Riddle Tridwell szinte sóvárogva, amikor abbahagyták a röhögést. Már nem az, vágta rá Maggio, most már kalandfilmekbe játszik. Nem adok neki 5 évet, és át fog térni a filmdrámára. Így kezdte Gary Cooper is, mondta Riddle Tridwell. Valamikor ő is igazi cowboy volt. John Wayne-t ne hasonlítsd Gary Cooperhez, tiltakozott Maggio. Dehogy hasonlítom, csak azt mondtam, hogy mind a ketten western filmekben kezdték. Gary Cooperhez senkit sem lehet hasonlítani. Ha, de nem ám, felelte Maggio. Legalábbis szerintem. Gary Cooper nem csak közönséges kalandszerepeket játszik. Ha van valaki, aki mindezt megmutatja, amit Amerika jelent, akkor az Gary Cooper. Hedda Hooper is ezt írja, bolintott Riddle Tridwell. Hey, Hedda Hooper, le van, mondta indulatosan Maggio. Ha szeretem Gary Coopert, az az én ügyem. Nem azért, mert Hedda Hoopernek nevezik, sőt. Gary Coopert még a papám is szereti. Minden filmjéhez elmegy, és megnézi, ha esik, ha fúj, pedig 10 szót sem tud angolul. Jó, mondta Riddle Tridwell jó indulatúan. A kövér, de erős emberek rendíthetetlenségével. Tridwellben nyoma sincs a kövér, de gyönge emberek gonoszságának, aminél nincs a világon rosszabb gonoszság. Az asszonyi gonoszságot kivéve, gondolta Prú. A kövér Reddit egy világ választja el a hájas Villártól. Jó, csak úgy mondtam. Hát nem mondjad, mondta Maggio. Kérlek, vigyorgott Riddle Tridwell. De azért nem baj, ha Hedda Hooper rovatát olvasom, ugye, Angelo? Ugye nem versz meg érte? Maggio elvigyorodott, aztán el is nevette magát, lobogó, olaszos dühe épp oly gyorsan elmúlt, mint ahogy jött. De bizony, hogy megverlek? Azt hiszed, elbírsz velem? Van ám a fali szekrényemben egy lefűrészelt dákóvég. Pontosan a magad fajta alakok számára tartogatom. Na jó, szólt közbe Prú, de később verd meg. Most inkább osszál. Nincs kedvem tovább játszani, mondta Maggio. Azt hiszem, elfáradt a karom. Pénz nélkül semmi vicc sincs a zsugában. Kiszállok. Inkább nézzétek meg a régi fényképalbumomat. Megmutatom annak a zsidó lánynak a képét, akiről az előbb beszéltem. Előlem, mondta Prú. Ő is unta már a kártyát, miután a régi emlékeket felidéző beszélgetés abba maradt, és mivel még mindig Villard járt az eszében, úgy érezte, hogy jobban ki kéne használni a gyorsan múló szabadidőt, amit most jelentéktelen dolgokra fecsérelnek. Elnézte, hogy Angelo előveszi a hatalmas, majdnem teli fényképalbumot. Milliószor látta, és úgy ismerte, mintha a sajátja lett volna, már ha lett volna neki ilyen albuma. De neki sosem volt. Nem hitt a fényképgyűjtésben, mert a fényképek mindig mesterkéltek, sose a valóságot tükrözik. Mostanában azonban néha nem bánta volna, ha lennének fényképei, mert ha hazugok is, mégis láthatta volna rajtuk önmagát, azokat a helyeket, ahol megfordult, meg az ismerőseit, úgy, ahogy annak idején ismerte őket, és hamisságukban is igazi emlékeket idézett volna fel benne, mint ez az album Angelóban. Az album első harmadának, amelyet Angelo mindig elsőnek putogatott végig, egy fiatalabb Angelo állt a középpontjában, aki Brooklynban az Atlantic Avenue lakott, és családja volt. Aki nem hiszi, nézze csak meg. Egy katona, akinek tényleg van családja. Itt vannak mind a 15-en. A kövér, kerekarcú, nyilván nagyon elnéző és kétségkívül nem túl méltóság teljes vigyori Mr. Maggio, aki keményen próbál nem vigyorogni és méltóság teljes képet vágni. De nem sikerül neki. Meg a még kövérebb, szigorú, hosszúkás arcú, keménykezű, az egész családon uralkodó, sose vigyorgó Mrs. Maggio, aki viszont kétségbe esetten próbál vigyorogni, hogy ne hasson olyan méltóság teljesnek, de szintén sikertelenül. Mind a ketten így igyekeznek tőlük telhetőleg becsapni a fényképezőgépet, ahogy mindenki át akarja ejteni a lencsét, hogy olyannak mutasson a képen, amilyen lenni szeretne. És mellettük ott áll mind a 13 kiöltöztetett, vigyorgó csemete, valamennyiük arcán az az átmenetileg felvett, hamis, hű de fene boldog vagyok kifejezés, azzal a hamis boldogsággal vigyorognak a lencsébe, amelyet mindig mindenki magára ölt, amikor felvevőgép elé kerül, kivéve, ha nagyon óvatlan pillanatban kapják le. Akárcsak mi művészek, gondolta komoran Prue, amikor eszébe jutott, hogyan öntötte bele egy-egy takaródóba titkait, amelyekről nem tudott beszélni. Mi művészek, akiket rákényszerít valami, hogy a nyilvánosság elé vigyük a szégyenünket. Minden családtag a maga életnagyságú fényképébe öltözve, hogy a kis Angelo mindig magával hordja őket, meg annak a fűszerüzletnek és a fölötte lévő lakásnak a neszeit és zajait, ott Brooklynban, az Atlantic Avenue-n, ahol sohasem jártam, és valószínűleg nem is fogok, de épp jól ismerem, mintha bennük éltem volna. Az album további két harmada Hawaii-nak és a katona életnek volt szentelve, meg a Hawaii-ról és a hadseregről készített idegen forgalmi fényképeknek, ami két teljesen különböző dolog. Voltak benne idegenforgalmi fényképek Honoluluról, a Mormon templomról, Waikiki Beachről, a nagy szállodákról, a Halekulaniról, a Royal Hawaiinről, a Moanáról, amelyeket soha egyikük sem látott belülről. A Gyémán csúcsról, sőt, volt benne egy idegenforgalmi fénykép Schofieldről is, olyan szép, hogy az embernek kedve támadt tőle ebben a boldog országban katonáskodni. Meg volt egy csomó kép az egzotikus Wahiawáról is, persze a szagok nélkül, minden olyan helyről, amit a turisták csak kívülről látnak, és azt hiszik, hogy nagyon szépek. A képek ezt a turista szemléletet tükrözik, de ezeket a helyeket mi belülről is láttuk. Kivéve persze a Halekulanit, a Royal Hawaiiant, a Moanát, Lau Ye Chai éttermét, meg az Alawai fogadót. De egészen más szemszögből, abból a szemszögből, amelyet fénykép nem örökít meg. A mi belső életünk fényképei mindig rossz viccek voltak. Fehér viccek. Egy vigyorgó, acél sisakos fickó a laktanya előtt, vagy teljes tábori felszerelésben, amint a puskája végére tűzött bajonetre vigyorog. Fegyverrel tiszteleg, pózban, vagy két-három katona sörös üveggel, egymás vállát átkarolva, törökülésben vigyorogva, egy pálvafa, egy kápolna, vagy egy stadion előtt, de voltak trágár viccek is. Például a Wahiawai kövér sú, francia Hawaii Vénuszáról készült sorozat. Az első képen felöltözve, aztán kombinéban, aztán bugyiban, aztán semmiben. Aztán igen pikáns pozícióban, öt képből álló striptiz. Egy dolcsi a sorozat, vagy képenként 25 cent. Meg talán valamennyi közül a legnagyobb, legelképesztőbb vicc, a század csoport képe, a nyájasan mosolygó századossal meg a vigyorgó legénységgel. De ez mindig csak vicc, mert mindig mindnyájan ösztönösen, reflexszerűen elvigyorodunk, mintha viccet hallanánk, ha felbukkan valahol a lő távolban egy fényképezőgép. Vagy pláne egy riporter. Gondolta Pruitt, ezért nem tudja senki, aki maga is nem próbálta, milyen szemszögből látjuk mi belülről a dolgokat. Ezért látják csak a mi derék fiainkat bennünk, és még aki próbálta, az is általában elfelejti, mert semmi sincs, ami emlékeztetné rá. Ezért ott egye meg a fene, ha elkezdek lefényképezett vicceket gyűjteni, csupa olyasmiről, amin semmi kedvem nevetni. De ha kürtöm volna, és hangfelvételeket csinálhatnék, akkor emlékeztethetném őket, gondolta. Úristen, de jó volna, ha én lennék, aki emlékezteti őket. A fene beléd, meg ezekbe a rohadt idegenforgalmi fényképekbe, mondta keserűen Angelónak, talán már századszor.
Ugyan ne kezd már megint, felelte Angelo. Tudod, hogy csak azért gyűjtöm őket, hogy megmutathassam a családomnak, ha hazakerülök. Tudod, hogy szeretnék majd látni, milyen Váhu?
Csak hogy Váhu nem ilyen.
Persze, hogy nem. De hát ők ezt nem fogják tudni.
Ők ilyennek szeretnék látni, nem olyannak, amilyen.
Na tessék, ezt nézd meg.
Mutatott rá egy új képre, amelyen egy virágmintás ruhába és baszk sapkába öltözött szép kínai lány nézett hátra a válla fölött, nyájasan mosolyogva, nyilván a szeretőjére, ezzel az üres, tökéletesen semmit mondó mosolyjal, amelyel a szép kínai lányok a szerelmet szimulálják. A táborban minden katonának volt legalább két ilyen képe, mert a sziget valamennyi posta hivatalában kettőt lehetett vásárolni 5 centért.
Fúj, mondta Prue, borzalmas.
Nekem tetszik, jelentette ki Riddle Treadwell.
Otthon majd azt fogom mondani, vigyorgott Maggio, hogy őt akartam feleségül venni, de aztán csak együtt éltem vele egy esztendeig, és ott hagytam.
A lány, akit ott hagytam, mondta Prue, és gúnyosan fütyörészni kezdte a számot. De azért nem állt fel, és nem hagyta ott őket, pedig megtehette volna. Még mindig az albumot nézegették, amikor egy kicsit később belépett Bloom. Akkor jött ki a latrináról, frissen lezuhanyozva. És hivatlanul odaállt Riddle Treadwell mellé a Pritch másik oldalára lehajolt, és ő is nézegetni kezdte a képeket. A négy katona némán nézegette az albumot, olyan volt az egész, mint egy állókép, látszólag nem volt benne semmi veszélyes. Csak hogy, mint Prue-nak később eszébe jutott, Bloom nem az az ember volt, aki hajlandó sokáig a háttérben maradni, ha rajta múlik a dolog. Még akkor sem, ha csak egy fényképalbumról van szó. Valószínűleg csak azért csinálta, hogy észrevétesse a nagy Bloom színre lépését, mivel senki sem vett róla tudomást. Azzal viszont, amit csinált, legalább két, ha ugyan nem három ellenséget szerzett magának, olyan ellenségeket, akik örök életre ellenségei maradtak. Bloom mindig ezt csinálta. A dolog nagyon gyorsan játszódott le. Az egyik pillanatban még békésnek látszott az állókép, négy katona nézegetett egy fényképalbumot, aztán a kép hirtelen megremegett és darabokra tört úgy, ahogy az álmaink hirtelen átváltoznak, és megindult egy látszólag összefüggéstelen eseménysor. Egy, kettő, három, és így tovább. Mint egy eszelősen ugrándozó régi filmen, amelyik túl gyorsan pereg és túl homályos ahhoz, hogy az ember megérthesse. És ahogy ez ilyenkor lenni szokott az egészen, azaz elegen volt ebből az egész szarságból hangulat uralkodott el, amit akkor érez az ember, amikor torkig lesz valamivel. Bloom átdugta a kezét két fej között, és rámutatott egy kicsike, olajos bőrű, kökény szemű 15 éves kislányt ábrázoló képre. Angelo legfiatalabb húga volt, erősen hollywoodi pózban, fürdőruhában sütkérezett a brooklyni nyári napon, egy cserepes háztető szélén, amelyről még nem tűnt el az elmúlt tél mocska, és felnőtt nő módjára igyekezett mutogatni kislányos, de telt fiatal testét, amelyre nagyon büszke volt, mert a férfiak már utána néztek, pedig a teste korán sem volt még igazán nőies, hiszen nyilván nem próbáltam még ki, és csak nagyon homályos, romantikus elképzelése volt arról, hogy mire is használhatja a testét egy nő. Nem volt valami jól sikerült kép, de Bloom félig tréfásan, félig kötekedve azt mondta,
lefogadom, hogy klassz ez a kis ringyó az ágyban.
És önelégülten röhögött saját szellemességén. Prue, aki nem vette észre, hogy Bloom a szobában van, viszont tudta, hogy a lány Maggio húga, és ráadásul azt is tudta, hogy ezt Bloom is tudja, hiszen mindnyájan sokszor látták már ezt az albumot. Úgy érezte, hirtelen megáll az idő, és jeges döbbenet futott át rajta. Aztán meg a gyűlölet vörösen lángoló tüze kerítette hatalmába. Szégyelte magát Bloom miatt, meg dühös is volt rá, mert Bloom szándékosan csinálta a dolgot, és akár tréfának szánta, akár nem, nagy marhaságot csinált. Valószínűleg csak tréfálkozni akarta maga idétlen, fölényeskedő, uralkodni vágyó módján, de még a tréfát is szándékos, megalázó rossz indulattal érzéketlenül beletiport a ritka, mindenki által tiszteletben tartott tabuk egyikébe. Olyat mondott, amit még a hadseregben sem mond senki a másiknak. Fellángolt benne a gyűlölet tüze, szerette volna kitaposni a meleg szúszt is az ostoba baromból. De mielőtt még fölemelhette volna a fejét, érezte, hogy az album teljes súlyával az ő kezében van. Maggio némán a fali szekrényhez lépett, kinyitotta, aztán ugyancsak némán és nyugodtan megfordult, odament Blumhoz, és teljes erőből fejbevágta a lefűrészelt dákó véggel. Prue gondosan becsukta az albumot, szóval bevágott a ménkű, gondolta. Az albumot két pritchel odébb hajította, nehogy megsérüljön, és harcra készen felállt. Riddle Treadwell, aki látta, hogy Angelo jön, óvatosan kihúzódott az ágyak közötti folyosóra, hogy helyet adjon neki, illetve mindkettőjüknek.
Az atya úristenit! Kiáltotta Blum, túlharsogva a dákó csattanását a fején. Meg mertél ütni, te kis dígó!
De megám, felelte Maggio, egy dákóval! És mindjárt még egyszer megütlek!
E micsoda?
Kérdezte hunyorogva Blum, mintha csak most kezdené érezni az iszonyú ütést, amely egy ökröt is leterített volna, de az ő kemény koponyájában annyi kárt sem tett, hogy elesett vagy megszédült volna, le sem kellett ülnie. Még nem értette, mi történt, de már kezdett neki derengeni, és ahogy lassan megértette, egyre jobban felháborodott.
Egy dákóval?
Azzal bizony, felelte érthetően Maggio. És meg foglak ütni megint, most rögtön, vagy akármikor és akárhol, ha bármilyen ürüggyel a közelembe vagy a pritchem közelébe jössz.
De hát miért? Így nem lehet verekedni.
Ha verekedni akarsz, hívd ki az embert, mondta Blum. Megtapogatta a fejét, és véresen húzta vissza a kezét. Mikor meglátta a vért, végre teljesen felfogta, mi történt. A kiömlött vére láttán gurul csak igazán dübe.
Sok esélyem lenne veled szemben a gyepen, mi? Kérdezte Maggio.
Te nyavajás, ordította Blum, aki nem is hallotta Maggio szavait.
Te mocskos, gyáva, sunyi, kétszínű, hazug, rohadt!
Abba kellett hagynia, mert nem talált szavakat ekkora sportszerűtlenségre.
Te dígó! Te gyáva kis dígó! Hát ha te úgy, akkor én is úgy, ordította.
Keresztül csörtetett a háló termen az emberek között, akik már mindnyájan felálltak és figyeltek. A saját pritchéhez egyfolytában ömlött a szájából a szitkok és a káromkodások áradata. Neki esett a hátizsákjának, kirángatta belőle a bajonettjét, babrált a csatjával, és közben elővöltött minden trágárságot, ami csak eszébe jutott, és ha már kifogyott belőlük, kezdte őket előről. Aztán rohanva indult visszafelé. A mesztelen rohamkés olajosan gonoszul csillogott a kezében, és még mindig üvöltve káromkodott. Végig rohant a szobán, senki sem próbálta megállítani, csak Maggio lépett ki fütykösével a kezében a közfolyosóra, készen a lemészárlásra. Mintha a halál lopakodott volna be a hatalmas helyiségbe, boxoló módjára, gyantázott cipőben, nesztelen párduc léptekkel, hogy hirtelen lesújtson. De mert még nem találkoztak össze a terem közepén, hogy elkezdjék a viadalt, a megdöbbenéstől még mindig néma közönségük nem akarta észrevenni a hirtelen köztük termett Warden főtörzsőrmestert, aki nyilván valamilyen titokzatos kísérteties megérző képességgel rendelkezett, és egy vasrudat a puska állvány reteszét lóbálva és égtelenül káromkodva felszólította őket, hogy csak jöjjenek, ő legalább azon nyomban nagyon veri egyszerre mind a kettőjüket. Azért jött ki a szobájából, hogy elhallgattassa a lármát, amely megzavarta sziesztáját, és csak akkor lépett közbe, amikor látta, mi történik. De a meglepett nézők a fegyelem és a tekintély bosszú álló szellemének látták, aki rejtélyes módon a földből nőtt ki, és puszta megjelenése elég volt ahhoz, hogy a két ellenfél megtorpanjon.
Ha valaki embertől a századomban, akkor az én leszek, mondta gúnyosan Warden. Nem két taknyos kölyök, aki összeszarja magát, ha holt embert lát. Na, gyerünk, miért nem jöttök? Gúnyolodott.
Emérhetetlen megvetéstől mindketten olyan ostobának érezték magukat, hogy a visszavonulást már nem a büszkeségükön esett sérelemnek érezték, hanem az egyetlen lehetőségnek, hogy megmentsék a büszkeségüket.
Nem jöttök? Csúfolodott Warden. Na, akkor dobd le azt a szuronyt a pritchre, ha nem akarod használni Blum. Légy jó kisfiú! Úgyni!
Blum némán engedelmeskedett a parancsnak, a vér végig folyt a homlokán, tekintetében azonban félreérthetetlen megkönnyebbülés látszott.
Majd betojtatok, hogy senki sem áll közétek, mi?
Horkant fel Warden.
Gyilkosok, folytatta. Kemény, vérszomjas legények. Igazi gyilkosok. Na, add csak oda azt a bunkot Pruittnak, Maggio.
Maggio pincsi kutyaképpel odaadta. Megtört a varázs.
Ha verekedni akartok, kiáltotta valaki. Ököllel verekedjetek ki, nagy epen. Kus! Bemölte Warden. Nem lesz itt verekedés. És ne is ajánlgassatok többet ilyen baromságot, ti tökfejek.
Csak álltatok és hagytátok volna, hogy az a két átkozott hülye megölje egymást.
Harciasan körülnézett, de mindenki került a tekintetét.
Ti ketten meg, mondta Warden. Még nem vagytok elég felnőttek ahhoz, hogy verekedjetek. A verekedéshez férfiak kellenek. Ha úgy viselkedtek, mint a gyerekek, gyerekként is fogok veletek bánni, majd meglátjátok.
Senki se szólt egy kukkot se.
Fogtok még éppen eleget verekedni, folytatta Warden. Többet, mint amennyit bevesz majd a gyomrotok. És nem is olyan sokára. Várjatok csak, amíg egy orvlövész, akit nem is láttok, eltalálja a fejetek fölött a fát, na akkor gyertek majd hozzám, és meséljétek el, hogy milyen vagánygyilkosok vagytok.
Akkor majd elhiszem, hogy gyilkosok vagytok.
Ha, gyilkosok, horkant fel. Igazi gyilkosok. Úramisten!
Mindenki hallgatott.
Miller tizedes? Folytatta Warden. Fogd annak a csecsemőnek a szuronyát és tedd el. Még kicsi ahhoz, hogy ilyesmivel játszon. Aztán vidd vissza Bloomot a pricséhez, ültesd le, és legyen rá gondod, hogy ott is maradjon. És arccal a fal felé üljön, így szokás a gyerekeket megbüntetni. Megmozdulnia sem szabad, csak a latrinára mehet ki, de akkor is menj vele és vigyázz rá, hogy visszataláljon, mert nem lehet magára hagyni. És ne felejtsd el begombolni a nadrágját. Ruit, te ugyanezt csinálod a kis Maggio bébivel. Mind a ketten itt maradnak, amíg jelentkezni nem kell a konyhán. És nem beszélhetnek senkivel. Úgy látszik, föl kéne állítanunk néhány szamárpadot a században. Ha valamelyik visszapofázik, jelentést kérek. Ilyesmiért a katonákat haditörvényszék elé állítják, de hát szégyen és gyalázat volna csecsemőket haditörvényszék elé állítani. Csak is ezért nem váglak sitre benneteket. Megértettétek? Na, folytatta, van még valami apróság, amit el kell intéznem? Ha nincs, talán lesztek szívesek csöndben maradni, taknyosok, hogy alhassak egyet. Igen?
Az a sarkon fordult, és utálkozva kiment vissza a szobájába. Még azt sem várta meg, hogy teljesítsék a parancsát. A katonák lábújhegyen jártak, ahogy mondta nekik, és a hálóterem megint elcsendesedett. Maggio az egyik sarokban ült, Bloom meg a másikban, és senki sem tudta, hogy Warden kiszáradt szájpadlással fekszik le a pricsére, és a homlokát törölgeti, mert kivert a veríték. Hajszálon múlt a dolog. Elhatározta, hogy 10 percig fekszik, csak aztán megy végig a hálótermen egy korty vízért, amit olyan istentelenül kívánt.
Igaza van, súgta oda Pruittnak Maggio.
Ennek a Wardennek. Tudod, hogy írtó nagyszerű ember?
Tudom, felelte súgva Pru.
Könnyen sítre vághatott volna mindkettőtöket. Ritkán látni ilyen embert.
Én még sohasem láttam halottat, suttogta Maggio. Csak a nagyapámat a koporsóba, amikor még gyerek voltam, és fel is fordult tőle a gyomrom.
Hát én láttam. Beszélett Warden, amit akar, sokat láttam. Ha megszokja az ember, csak olyan, mintha döglött kutyát látna.
Még a döglött kutyáktól is kifordul a gyomrom, suttogta Maggio.
Azt hiszem, elvétettem valahol a dolgot, csak nem tudom, hogy hol.
De hát mit csinálhattam volna, ha egyszer az a marha barom ilyet mondott?
Én megmondom, hogy hol vétetted el. Ott vétetted el, hogy nem ütöttél rá akkorát, hogy kinyúljon. Ha elájult volna, nem gurulhatott volna be. Lehet, hogy később talán orvul meglesett volna valahol, de még ebben sem vagyok biztos.
Úristen, tiltakozott suttogva Maggio. Hiszen akkorát ütöttem a fejére, amekkorát csak bírtam. Ennek tömör elefántcsontból van a feje.
Alig, ha nem igazad van, suttogta Pru. De ha velem kezd ki még egyszer, én nem a fejére ütök.
Hát azért mégis örülök, hogy Warden közbelépett.
Én is, felelte Pru.